Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, köszönjük néked, hogy mi felhatalmazottak vagyunk arra, hogy kérjünk tőled. És most szeretnénk, Uram, kérni, hogy fogj össze bennünket a te szent lelked által. Különleges csoda ez, Uram, hogy határokon át, óriási távolságok neked nem jelentenek semmit. Mindenütt jelen tudsz lenni, és tudjuk, és kérjük, hogy tedd meg ígéreted szerint, hogy legyél most jelen közöttünk, lelked által, ígéd által, vezesd a mi gondolatainkat, szólj a mi szívünkhöz, elevenítsd, újítsd, Uram, a mi életünket. Teljesen rátszorulunk, Úr Jézus Krisztus. Egyedül te tudod beteljesíteni a te népednek vágyakozását, hogy teljesebben és tökéletesebben tudjunk téged szolgálni. Ezt rendelted a tieid számára, de csak te tudod megvalósítani. Te tudod beteljesíteni minden drága és szent ígéretedet, amelyet a te egyházadnak adtál. Ezért kérünk és jöjj, áld meg most bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban olvasom Isten igéjét. Először az Efezusi Levél 4. fejezetéből a 9. verstől a 16. versig olvasom Isten igéjét. Az pedig, hogy felment, mi mást jelenthet, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelébe ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben. Mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Még olvasom, testvérek, a jelenések, mennyei jelenésekről szóló könyv második fejezetéből, a 12. verstől a 17. versig Isten igéjét. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet, Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik a Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbecsarja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrendett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Uram, a te igéd lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Pál apostol olyan mércét állított fel, ami számunkra, ami ijesztő és megrendítő, hogy lehetséges a keresztény gyülekezet számára, hogy a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra eljusson. Ez olyan követelmény, ami az ember számára teljessége lehetetlen. De nem is tőlünk várja mi Urunk, hanem azt várja, hogy mi tőle kérjük, tőle várjuk, benne reménykedjünk, hogy megvalósul az a csoda, ami életünkben, az egyház életében, amire ő elhívott minket, hiszen ő sem tette alacsonyabbra a mércét, amikor azt mondta, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Vagy ahogy a Máté 10-ben olvassuk, hogy a tanítványnak elég, hogyha eléri a mesterét, ha olyan lesz, mint a mestere. Tehát tulajdonképpen Pál apostol éppen ugyanazt említi, ugyanazt a mérteket állítja Isten népe elé, az egyház elé, az egyes hívők elé, amelyet maga az Úr Jézus Krisztus is megfogalmazott számunkra. De vegyük ezt nagyon komolyan, és gondoljuk meg, hogy hogy is történik ez. Az efezusi levelet úgy emlegetjük, mint az egyházról írt levelet. Az efezusi levél különös tekintettel és különös figyelemmel fordul a Krisztus teste az egyház felé. És ez nagyon fontos, hogy mi is forduljunk az tekintetünkkel, forduljunk az egyház felé, értsük meg, hogy mit is jelent a Krisztus egyháza, mi a feladata, mi a célja ebbe a világba, és arra tekintsünk különösen is egyen-egyen, hogy mi ennek az egyháznak, a Krisztus testének tagjai vagyunk. Tehát a Krisztus testének tagjai vagyunk. Pál apostol az 1 Korintus 3-ban úgy beszél az egyházról, mint egy szent templomról. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Egy szent templomról beszél az ige, amelynek, drága testvérem, te is tagja vagy, hiszen a múlt alkalommal szó volt arra, hogy tulajdonképpen ki is tagja az egyháznak. Az egyháznak, így mondom, az a tagja, akiben a Krisztus lelke lakik. Az újonnan született hívő, Krisztusban hívő ember, az újonnan született, akkor új életet kapott. Az a Krisztus, így is mondhatnám, láthatatlan egyházának a tagja. De hogy is történik ez, tudjuk, Nikodémus megkérdezi az Urat, hogy történik ez, hiszen meg kell történjen, testőr, a te életedbe, és fel kell tenni a kérdést, hogy van-e új életem? Én a Krisztus egyházának a tagja vagyok. Beépültem ebbe a szent templomba, én is részese vagyok a kegyelemnek, az Isten népének, Isten országának, annak a közösségnek, amelyik tulajdonképpen egy mennyei elhívás eredménye ebbe a világba. Hiszen itt most nem csak arról van szó, hogy a Krisztus teste vagyunk ebbe a világba, hogy egy templom vagyunk, egy szent közösség vagyunk, hanem Isten országa. De jobban szeretem így mondani, hogy Isten királysága az egyház, ahol az ő királyi uralma megvalósul. Ez nem csak az egyház közösségét, mint közösséget illetően kell, hogy megvalósuljon, hanem minden egyes tagjában meg kell valósulni az én életemben, a te életedben a Krisztus drága és szent királyi uralmának. Ez nem valami népi demokrácia, ez nem valami liberális azt teszek, amit akarok, hanem királyi uralom alá rendelt nép vagyunk. Az Isten népe, Krisztus egyházának tagjai vagyunk. És a cél nem az, hogy mi, mint megszületett, kicsiny gyermekek maradjunk a hitben, hanem hogy felnövekedjünk a Krisztusban. És Istennek ez az áldott munkája az egyházon belül. És amikor most arról beszélünk, hogy Isten népét szeretné megújítani, mert higgyétek el, ez az ő akarata, ez az ő szent célja, hogy téged és engem megújíthasson a hitemben, a vele való kapcsolatomban, a személyes kapcsolatomban. Ezt akarja, hogy ez megújuljon, ez megtisztuljon, ennek ne legyen valami olyan belső vagy külső akadálya, ami elválaszt engem az élő Istentől. Mert számomra az végzetes, ha én elszakadok, mint teremtmény, pláne, mint Isten gyermeke az élő Istentől. Tehát, hogy is történik ez? Amikor az egyházra úgy gondolok, mint a saját gyülekezetemre, ahol megvalósul számomra a testvéri közösség, ahogy Bonhoeffer mondja, egy pneumatikus szent közösség, a Szentlélek által megvalósult közösség, akkor konkrét emberekre gondolok, a testvérekre gondolok. És vajon közöttünk mindenki beépült ebbe a lelki templomban, mindenki részese Krisztus egyházának. Pál nagyon határozottan kimondja, akiben nincs a Krisztus lelk, az nem az övé. Tehát itt egy olyan kérdésre meg kellene adni a választ, amire egyszer nekem is meg kellett adni a választ, és most hadd legyek egy kicsit személyes abban a tekintetben, hogy hiszen gyermekkoromtól ismertem a szentírásokat, ahogy Pál Timóteusról is elmondja, de ez az ismeret nem volt kellőképpen bensőséges ismeret. templomba jártam, Bibliát olvastam, imádkoztam, sőt a bűneimet is láttam, sőt bocsánatot is kértem az Istentől. De valami hiányzott. És nagyon érdekes találkozásom volt 20 éves koromban az Ajkai erőműbe. Összetalálkoztunk Fóman Péterrel, drága hívő testvérrel. Hosszasan beszélgettünk, és a végén oda bökött. Ha ma meghalnál, kérdezte tőlem, hova kerülnél? És én nagyon őszintén azt válaszoltam, hogy nem tudom. És akkor ott egy legényszálon laktam, és mikor a fiúk este elmentek szórakozni, akkor én letérdeltem, és megvallottam az Úrnak a szégyenemet, hogy Uram, a legfontosabb kérdésre nem tudom a választ. Hogy a tied vagyok, üdvösségem van-e vagy nincs? És most azonnal hadd adjam tovább a kérdést minden drága testvéremnek, akik hallgattak engem. Tudod? Tudod? Van üdv bizonyosságod? Bizonyos vagy abba, ha ma elszólítana az Úr, akkor ott van a helyed, ő mellett a mennybe. Elkészített helyed van, vagy nem tudod? Ebben nem szabad bizonytalanoknak lennünk, akinek nem történt meg. De végül is hogy történik meg? Hát a tékozó fiúnak haza kell menni. Nekem is haza kellett menni. Elmondani, atyám, vétkeztem az ég ellen és ellened. És átélni azt a gyönyörűséget, amikor az atya megbocsát, amikor átöleli tékozó fiát, de be kell menni az atyai házba. Ez a döntő, és ezt sokan nem teszik meg. Ahogy én sem tettem meg 20 éves koromig. Tudod, mit jelent ez, hogy bemegyek az atyai házba, hogy te vagy az Úr? Ezt jelenti. Átadni teljesen az uralmat Istennek, a Krisztusnak. Te vagy az Úr. És amikor ez megtörténik, ez az én dolgom, hogy te vagy az Úr, ezt elvárja tőlem az Isten, hogy döntsek ő mellette. Feltételek nélkül. Mert ő már döntött mellem a Golgotán. Döntött mellettem a Golgotán. És testvérek, amikor belép valaki ezzel az alázatos odaadással, Uram, tiéd vagyok. Légy az én Uram, megváltom, Istenem, akkor ráadják a legszebb ruhát, gyűrűt az újjára, sorot a lábára. Ennek meg kell történnie, ennélkül nincs új élet, ennélkül nem vagy Isten gyermeke. És igen, én is átéltem, ahogy az ige mondja, hogy rám terítette az Úr az igazság palástját, és az üdvösség ruhájába öltöztetett. Tudjátok, milyen gyönyörűség ez, milyen bizonyosság ez, de egy pillanatra térjünk ki arra a hatalmas Úrra, akiről itt az ige beszél, aki feljebb ment minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. Kicsoda ez az Úr, aki ott járt Galilea és Júdea poros útjain, akit a názáreti Jézusnak hívtak. Ő az, aki betölti a mindenséget. Ő az, akiről János apostol olyan csodálatosan írja, hogy az ige kezdetben Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, ami lett. Nélküle semmi sem jött létre, ami lett. És aztán azt olvassuk a 14. versben, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. láttuk, akik befogadták őt, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Megtörtént-e veled, drága testvérem? Ezt meg kell, hogy történjen. Mert ennélkül nincs üdvbizonyosság, ennélkül nincs üdvösség, ennélkül nincs örök élet. Persze, azzal kellett volna kezdeni, ennélkül nincs bűnbocsánat. De akinél ez megtörtént, igen, akinél megtörtént, az boldog örömmel, örvendezve dicsőítette az Istent. Tulajdonképpen itt is meg kell állnunk egy pillanatra, hogy mi is az emberi élet értelme. A magunk szubjektív, önző szempontjából is szoktuk megfogalmazni, hogy az üdvösségem, az örök életem. Tulajdonképpen igen, de van valami, ami ezt megelőzi. Van valami, ami ennél fontosabb. Testvérek, fontosabb. Van valami, ami fontosabb. Az, hogy Isten, a Szent Háromság egy igaz Isten megdicsőjön a te életedben és az én életemben, az egyház életében megdicsőjön. Ez a legfontosabb. Ennek már csak következménye a mi üdvösségünk, hogy ő megdicsőítessék, hogy felemeltessék, ahogy ő mondta, ha felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok. Az ő vonzásába kell kerülni, mert különben a világ vonzásába van az ember, hiszen tulajdonképpen meg kell érteni, aki erre a világra született, az kárhozatra született. Azért semmit nem kell tenni egy embernek, hogy elkárhozzon, hiszen halálra születtünk. Itt szoktam tragikusan fogalmazni, hogy a halál soron vagyunk. Csak idő kérdése. De nem mindegy. Mert akik befogadták őt, akik hisznek az ő nevébe, azoknak örök életük van. Most pedig az egyházról beszél az ige továbbiakban az a Krisztus, aki betöltötte a mindenséget. Akiről így beszél a zsidó levél első, második versében az ige, hogy ez utolsó időben az ő fia által szól. Kihez? Hozzád és hozzám. Az emberhez, az ő fia által szól. Annyira tetszik, ahogy Wilhelm Busch, ez a neves német evangelizátor megfogalmazta radikálisan, hogy vegyétek tudomásul, Isten utolsó szava az emberhez, Jézus. A Krisztus az utolsó szó, de kegyelmes szó, irgalmas szó, életre szólító szó, örök életre szólító szó. Igen, mit is folytatólagosan, mit is mond róla ott a zsidó levél? Aki által, ez utolsó időben, aki által szól, aki örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten lényének képmása, aki által, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Ez a názáreti Jézus, aki ott járt Galilea poros útjain. Ő az. Igen, ő az, és itt van a hit kérdése, hiszed-e? Ez az egyház hite, a Krisztus egyházának hite, hogy a názáreti Jézus Krisztusban Isten alászállt, ahogy itt mondja Pál, aki felment, az alá is szállt. Igen, alászállt, emberré lett, értem. Majd erre még visszatérek. Tehát amikor valaki újonnan születik, igen, az egyházban ringanak az újonnan született kis csecsemők bölcsői. És az egyházban születhetik újonnan az ember. Mert ez a Krisztus teste. És vajon mi, akik újonnan születtük, hol tartunk most a hitben? Visszacsúsztunk. Vagy még előbbre se jutottunk. Olyan megdöbbentő, hogy Pál apostol, idézni fogom, ahogy a korintusiakhoz szól. Én tehát nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eladállal, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még mindig testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség, viszálykodás van köztetek, nem testiek vagytok-e? És nem emberi módon viselkedtek. Ugye visszavághatnánk rögtön Pálnak, ember vagyok, hát hogyan viselkedhetnék másképp? Azt mondja, hát nem emberi módon viselkedtek. De hát hogyan viselkedhetnék másképp? Úgy, hogy ha új életed van, ha a Krisztus lelke lakik benned, akkor a kérdés már csak azon múlik, hogy a Krisztus lelke uralkodik rajtad, benned, és feltehetném a kérdést, milyen mértékben uralkodik bennem, és benned a Krisztus lelke. Teljes uralomra juthatott? Vagy csak csecsemő módon, csak siránkozni tudok? Mindig mások pátyolgatására szólok? Hát persze a kicsiket, azokat pátyolgatni kell, igen, tisztába kell tenni, etetni, hogy fejlődjön, és egyszer csak elkezd járni, sőt, beszélni kezd, mikor megszólal az újonnan született hívő ember, mikor már tud beszélni az ő urával, meg a testvérével. Ilyen csodálatos dolog ez, de nagy bajám, mert gyönyörű dolog testileg is, mikor megszületik egy kisgyerek, de ha nem növekszik. Most képzeljétek el, amikor egy gyermek nem növekszik, törpe lesz. Nem aggasztó, hogy a gyülekezeteink tele vannak törpe hívőkkel, akik a fejlődésben megrekedtek, akik nem jutottak egyről a kettőre a hit útján. Vajon én közéjük tartozok? Vagy vezethet engem tovább az én uram egyáltalán? Hogy is növekedhetek? Hogy növekedhet egy hívő ember? Azt mondja Pál apostol, hogy a csecsemő tejnek italával kell itatni. De a zsidó levélben pedig számon kéri az ige, és azt mondja, hogy már rég tanítóká kellett volna lennetek. És most arra van szükségetek, hogy más tanítson titeket, a hit elemi dolgaira. Tejnek italára szorultok. Tehát van ilyen, hogy vagy nem növekedett, vagy visszacsúsztunk. Vagy visszacsúsztunk. Hányszor tapasztaltam én is a hit útján, visszacsúsztam. Mert engedetlen voltam. Mert nem hallgattam Jézus Krisztus szavára. Mert a magam feje után intéztem a dolgaimat, csak akkor visszacsúsztam. És bizony, ha a hívő ember nem előre megy, akkor megreked, visszacsúszik a hídben, és ebből kellene a mai egyháznak megújulni. Gondoljatok, milyen világba érünk. Valamikor a mi fiatalságunkban talán azt gondolták az emberek, hogy az Isten tagadás és az Isten káromláson túl, hát nem lehet sötétebb dolgot tenni, és tulajdonképpen elérkezett a világ, a tagadás, a lázadás, az Isten káromlás végpontjára. Hát egyáltalán nem érkezett el. Most láthatjuk, hogy mennyire nem érkezett el, hogy a tagadás határtalan. A sátán mindent, amit az Isten teremtett, amit ő jónak mond, azt mind fölforgatja. Itt most a szemünk látára, most már a természet törvényeit is felforgatja az ember. Hova jutottunk? És akkor most mit látunk nyugaton? Úgy tűnik, mintha nem volnának az egyházak, mintha nem volna a helyén, mintha nem volnának proféták, nem volnának evangelizátorok, akik intenék, józanítanák a világ által megbolondított embereket. Nem csak én látom így. Egy angol író, aki maga is nyakig van, maga vallja be, nyakig van az őrületben, azt írja, a könyve címe a tömegek tébolya. Tehát ide jutottunk. És akkor hogy jutottunk ide? A testőrök azért, mert az ember lázadó, és nincs csak két lehetőség. Vagy a király, a Krisztus király uralma, vagy az egyház, vagy a világ. Nincs más. Próbálj csak vasreszeléket szórni a mágnes patkók közé. Középen nem marad semmi. Sokan úgy gondolják, hogy ők nem akarnak tartozni se világhoz, se ördökhöz, se Istenhez. Megvannak ők saját magukban. Így nem. Aki így gondolkozik, az már a halálban van, az tudja vagy nem tudja, rabságban van. És akkor most ebben a világban fel kéne tartani az egyháznak a kezét, meg kellene alkudnunk, el kellene fogadnunk a tévolyt, el kellene fogadnunk Isten törvényének a lábaltiprását, el kellene fogadnunk, és nekünk nincs szavunk ehhez. Az evangélium a legsötétebb időkben is kell, hogy megszólaljon. Azt is el kell mondani a világnak, hogy ne gondolja, senki ne gondolja, hogy visszaélhet Isten, így mondom, félelmetes szentségével. Mi az ő képére és hasonlatosságára teremtett emberek, lázadók vagyunk, ha csak egyetlen törvényét is visszautasítjuk. Ha azt merem mondani az Istennek, Uram, te nem értesz ehhez. Én tudom, hogy kell élni, én tudom, hogy kell berendezni ezt a világot, én tudom, hogy kell megvalósítani magamat. Hát aki így gondolkodik, az szembe kerül az Isten ítéletével. A drága Úr Jézus azt mondta nekünk, hogy az Atya nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse, üdvözítse a világot. De rögtön hozzátesz, hogy senki ne értse félre. Aki hisz Isten fiának a nevében, az üdvözül, aki pedig nem hisz, mert ítélet alatt van. Már elkárhozott, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Mit gondoltok az Atya? Gondoljátok bele egyszer, a hatalmas, világteremtő Isten elképzelhetetlen szentségébe és hatalmába, és ott állunk vele szemben mi, a saját igazságomat próbálom Istennel szembeszegezni, hát meg kellene mondani ezeknek, akik olyan bátrak, de miért is bátrak, mert nem ismerik az Istent. És miért nem ismerik? Talán éppen mi miattunk. Talán éppen az egyház a bűnös abban, hogy nem ismerik az igazi Istent. Én azt gondolom, erősen benne vagyunk ebben, hogy nem ismerik az igazi Istent. Nem mertük felmutatni, hogy Isten az időben nem változik. A 21. század eszement gondolatainak, erkölcstelenségének kedvéről nem fogja levésni és eltörölni a 10 parancsolatot. Nem fogja megváltoztatni az ő szentségét és tisztaságát, hanem azt mondja, térj meg, mert különben ítélet alatt vagy. Hát ez is az egyház feladata. De ez csak a megújult hívők. És itt nagyon komolyan mondom, hogy nekünk Isten ítéletét is az ige, az evangélium aranyfoglalatába kell hirdetni, bármilyen rettenetes is az Isten ítélete, mert az lesz, ne szépítsük a dolgokat, mi nekünk nem kell Isten védő ügyvédeként fellépni, hogy ó, hát nem, Isten elnézi, nem nézi el. Nekem sem nézi el, testőrök, meg nekünk sem nézi el. Ezért azt várja, hogy én szent életet éljek, hogy tiszta legyek, hogy az ő igéje előtt meghódoljak. Hogy végzi el a tisztogatást? Azt mondja, hogy adott némelyeket, kicsoda adott, aki betöltötte a mindenséget, ami drága úrunk, adott az egyházba apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat, tanítókat, szenteket. Tudjátok, hogy a szentek, azt mondja, hogy a szentek eljussunk az Isten ismeretére, és eljussunk a Krisztus mértékét elérő nagykorúságra. János apostol első levelének második fejezetében ír a gyülekezethez, hogy írok nektek, gyermekek, mert megbocsátattak a ti bűneitek. Aztán azt mondja, írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok neked, nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és legyőztétek a gonoszt. Látjátok, az egyházban vannak gyermekek, hitben vannak ifjak, vannak apák. Gondoljatok bele, ez is milyen csodálatosan meg is magyarázza. A gyermek már tudja, hogy megbocsáttattak a bűneit. A hitben gyermek már tudja. Micsoda evangélium, megbocsáttattak a bűneit. Az ifjú már győz a gonosz felett. Hitáltal. A Krisztus lelke és az igáltal. Hiszen az előbb emlegetett szolgálatok nem más, mint az ige szolgálata. Az egyházat az ige tartja fenn, táplálja, védi, erősíti az ige. Igen, testvérek, már említettem a testélet igét. Nekünk nem Krisztus elvünk van. Nekünk nem utánozni kell Krisztust, imitálni, mint egyes teológusok gondolták, nem utánozni kell, nem befogadni. És akkor ő benned lakik, és át kell adni neki az uralmat. És akkor az ő jelleme egyszer csak kezd kiformálódni benned, ha megtagadod magadat. Bonhoeffer azt mondta, nincs más lehetőséged. Vagy magadat tagadod meg, vagy meg fogod tagadni a Krisztust. Így újulhatunk meg az ige által. És az írott ige, a Krisztusról szóló, a Krisztus igéje, a Biblia, a szent ige és a hirdetett ige. Én emlékszem, amikor engem lelkészre szenteltek, aznap azóta az igen, nagyon rászorultam erre a megerősítésre. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket elvet, engem vet el. És aki engem elvet, azt veti el, aki elküldött engem. Értitek ezt a radikális krisztusi kinyilatkoztatást? A szánkba adja az igét. De testvérek, igét hirdetni csak tiszta szívvel és tiszta szájjal lehet beszélni a Bibliáról, lehet beszélni az Úr Jézusról is talán, de igévé csak akkor formálódik ajkadon a szó, a tiszta szíved, és oltárról vett szénnel megtisztította Isten az ajkadat. Az egyház küldetése ez. Az igét adta. Micsoda csodálatos dolog. Az igét. Az ő hatalmas teremtő szavát hirdetheted. Hinnünk kell benne. Újra és újra idézem Spurgeont. Azt mondta a lelkészeknek prédikálva, essetek kétségbe. Törjön össze a szívetek. Ha az ige hirdetést nem kísérik megtérések és megújulások, törjön össze a szívetek, és akkor hozzáteszi, higgyetek az ige hirdetésébe. Ha te hirdeted, akkor is higgyed, mert tudjátok, mi az ige hirdetés? Hát így is fogalmazhatom, Krisztus hirdetés, de így is mondom, az ő szavának hirdetése. Ige hirdetés, amikor az ő szavát mondom. Nem azért hatalom, mert te mondod, nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert ő mondta. A hatalmas Isten, akinek a szava világot teremtő szó, életet teremtő szó, hatalmas szó. De hogyan is újulhatunk meg ebben? Hogy növekedhetünk? Mondják egyház, atyák, hallgasd az igét, és cselekedd meg. Hallgasd az igét, és az ige formál, az ige cselekvése és történése lesz benned. Meg kell valósulni bennünk az igének. És akkor hiteles a szó. Hirdetni kell a Krisztust ennek az eszement világnak. Hát mindig is az volt. Hát miért Pál korába gondoljatok? Most egy pillanatra hadd térjek ki egy konkrét gyülekezetre, amiről az előbb olvastunk, a pergamoni gyülekezet. Azt mondja róla a Krisztus, hol a sátán trónja van. Most nem akarok belemenni itt a részletekbe, de újra kimondja, ahol a sátán lakik, ahol megölték Antipászt, az én hű tanúmat. És azt mondja, legyetek hűségesek és álhatatosak. Legyetek győztesek a hídben, és lehet győztesek. És azt mondja ott az Úr, hogy de egy panaszom van. És azt gondolom, ez a mai, erre a mai világra, erre a mai egyházra, aztán igazán illik az a panasz, amit ott elmond az Úr, a Bálám tanítása, aki összemossa az Isten népét a pogányokkal, aki összemossa az Isten szent egyházát a hamis vallásokkal. Ez a Bálám tanítása. Aztán azt mondja, hogy a nikolaiták cselekedetei, amiről azt mondja az előző levelekben, hogy gyűlölöm. Isten gyűlöli a nikolaiták cselekedeteit. Miről van itt szó? Hát testvérek, arról, amit most teszünk. Megáldjuk a bűnt, ez gyűlöli az Isten. Átok alatt van a bűn, testvérek, hogy áldhatnám meg? Azt mondja, hogy a nikolaiták. A bálványimádás és a paráznoság. Testi-lelki paráznoság, a kettő összefügg. Ha testivel kezdődik, lelki is lesz belőle. Lelkivel kezdődik, testi lesz belőle. A kettő összefügg. Tönkre tesz. Azt mondja, hogy ezt el kell távolítani, mert azt mondja, hogy elmegyek ellenük, és harcolok ellenük. A kétélű éles karddal, az ige a kétélű éles kard, és a kezünkben van, testvérek, ezzel harcolnia kell az egyháznak, neked és nekem, de hát ehhez fel kell nőni. Kardforgató emberekké kell lenni. Katonakorúvá kell lenni ahhoz, hogy forgatni tudjam a kardot, hogy az ige kardjával szembe tudjak szállni. És higgyetek, hogy az igének ma is hatalma van, a sátán minden fondorlatos hatalma és gonoszsága ellen. Nekünk nem adatott más. Akkor azt mondják, hogy igen, ez nagyon szép és jó, de hát ez tulajdonképpen csak elmélet, és ez szinte megvalósíthatatlan. Testvér, persze, hogy megvalósíthatatlan nekem, meg neked, de ha a Krisztus úrrá jön, lehet az életedben, ha felnőtt korra jutsz a Krisztus teljességéig. Alig merem kimondani. De majd mindjárt rátérek, hogy mire gondol itt az ige. De egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk, mert hiszen hogy is tudnánk még használni az ige kardját, lehet használni, és az Úr most is velünk van. Most mondok egy esetet, amit nem régen olvastam. Tudjuk, Szíriát meghódította az iszlám állam. Kiirtották, ahol csak elérték a keresztényeket, elsősorban a férfiakat. Aztán fordult a kocka, jöttek az oroszok, törökök, amerikaiak, aztán elűzték, megölték, elpusztították az iszlám állam katonáit. Aztán most az ő feleségeik lettek özvegyek, és hogy az ő gyermekeik árvák. Előtte pedig a keresztények feleségei lettek, özvegyek, gyerekei kárvák. Aztán menekültek az iszlámista harcosok feleségei. és befogadták őket, azok a keresztény asszonyok, akiknek a férjeit, ezeknek a férjei ölték meg, befogadták őket, gyerekestől. Amikor látták ezek a szíriai vagy iszlamista asszonyok, látták ezt a hihetetlen szeretetet, összetölt a szívük, megtértek. Értitek, micsoda hatalom a szeretet? És most itt van egy pont, ahova el szerettem volna érni, és most testvérek, nagyon figyeljünk oda, mert úgy is növekedhetek én tényleg. Hogy lehetek én felnőtt harcos az Úrnak? Hogy lehetek én krisztusi lelkületű ember? Hogy az az indulat legyen benne, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Hát hogy mondja ott az ige a Filippi 2-ben? Hogy megalázta magát. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennek. Megalázta magát, szolgai formát vett fel. Emberekhez lett hasonlóvá. Megalázta magát, mind halálig, mégpedig a kereszt haláláig. Na hát ez a Krisztus, a kereszt Krisztusa nem kell a világnak, nem kell az embereknek, nem értik, semmit se értenek. Remélem, te érted. Én megértettem, ahogy nézem a keresztet. Uram, te az én helyemen vagy. Nem tudom, érted-e. Nekem kellene ott lennem a kereszten. És te vagy ott helyettem, Uram. És akkor megkérdezzük, hogy szerete engem az Isten? Helyettem van a kereszten, az átok alatt. Ez az Isten szeretete. És ez a szeretet megtöri a csontot. Ez az isteni szeretet, az agapé. Ezzel kell kezünkbe fogni a két élő éreskodat. Ahol persze a világnak mindig, meg az egyháznak is. Ez nem tetszett. Gondoljatok az első keresztényre, amikor Jézus kijelenti, hogy a pogányok kezébe adatják, megkínozzák, megölik, keresztre feszítik. Mit mond Péter apostol? Uram, ez nem eshet meg veled. Hát hogy is? Hát akkor velem is ez történik. Hát mi nem egy vesztes Krisztushoz csatlakoztunk, mi egy győzelmes, egy uralkodó Krisztust akarunk. Egyébként Júdás is ezért állott el Jézus. Egy vesztes Krisztusra nem volt szüksége. Tehát vesztes volt Krisztus. Nem értették. Még akkor nem értették. De vajon te érted-e? Mert tudjátok, a rajongó mozgalmak, vagy ahogy Luther fogalmazta, a dicsőség teológiája, a dicsőség útja, hogy mi a Krisztus dicsőségébe akarunk sütkérezni. Igen, az a Jézus, aki halottakat támaszt fel, az a Jézus, aki egyetlen szavával lecsendesíti a dühöngő elemeket, és összesugnak mögötte a tanítványai. Ki ez? Az a Jézus, aki leprásokat tisztít, aki halottakat támaszt fel, aki a vak szemét megnyitja. Na hát ennek dicsőségébe szeretünk mi sütkérezni. Annak a Krisztusnak a fényébe, akit királya akarnak ragadni, mert ettek a kenyerekből és jól laktak. Az a dicsőség teológiája. Nem ez a Krisztus követés. Nem ez. Ő maga mondta, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét. És úgy kövessen engem. Hát testvérek, ez meg a kereszt teológiája. Ez a keskeny út. Hogy az ének mondja, a Getsemáni kertből Golgotára fel. Kis ösvény tartsa a lelkem, most arról énekel. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta az ortöv is. Igen, ezen az úton, ezen a keskeny úton, ezen a szoros kapun lehet menni. Ez vezet a mennybe. A siker evangélium, a dicsőség, Igen, persze, mi szeretnénk holottokat feltámasztani, szeretnénk csodákat tenni, dicsőségbe sütkérezni. Testőrök. Nem ekkor hasonlíthatunk, mert ez ő Isten, az ő isteni hatalmával. Nekem hasonlítani kell hozzá. A bennem lakozó Krisztus pedig megy a keresztre, és visz engem is magával, akarok-e, és mi az, amit ő miatta nem vagyok hajlandó, mégse. Uram, itt ezen a ponton megállok, tovább nem megyek. Sokan vannak itt. Emlékszem egy kollégiumban, a fiúkkal vitába keveredtem a rock zene miatt, és megkérdeztem tőlük, Krisztusért sem hagynátok abba. Nagyon határozottan megmondták, nem. És vajon én nekem melyik az a pont, amikor azt mondom, Uram, ezt nem. Meddig vagyok én hajlandó elmenni? Az ábrahámi úton viszem az egyetlen egyemet, a legdrágábbat, akit szeretek. Önmagamat viszem, felteszem az oltárra, hogy okos Isten tiszteletként, ahogy a Róma 12-ben olvassuk, oda teszem magamat, Uram, itt vagyok. Nincsenek feltételeim, mert szeretlek, mert tudom, hogy az életedet adtam, érted? Elkötelezett vagyok, megvásároltál, véreden vásároltál, a tied vagyok. A szeretetet fogja vagyok. Ez az út. Ez az út a győzelem útja. Higgyetek el, minél jobban kis teljesedhet bennem a Krisztus. Hát nem én valósítom meg a Krisztus mértékét. Hát hogy is valósíthatnám meg? A bűnös, elveszett, nyomorult életemben. Ő valósítja meg bennem, nekem annyi a dolgom. Mondd le magadról, tagadd meg, add halálba. Ó, ez borzalmasan hangzik a világ fülébe, aki önmagát akarja megvalósítani, de testvérek, én így szoktam mondani, az kontármunka. Én hagyom inkább a teremtőmre, hogy ő valósítson meg. És most elérkezünk az utolsó pontra, hogy elérkeztünk, hogy mi az, Ábrahám vitte, az egyetlen egyét, eljutott a csúcsra, eljutott arra a pontra, amit Isten kinyilatkoztatott neki, és azt mondja, Ábrahám az én barátom. A tanítványairól is ezt mondja az Úr Jézus, az én barátaim. Ha azt teszitek, amit én mondok nektek, ha szerettek engem, és itt van a szeretet feltétele, ha szerettek engem, megteszitek, amit én mondok nektek, és higgyétek el, erre van szükség. Szeresd az Urat, és tedd meg az ő akaratát, ami neki a kedvére van. Kövessük ebbe az Úr Jézust, hogy mit is mondott? Hogy én soha nem vagyok egyedül. Az Atya mindig velem van, mert én mindig azt teszem, ami neki kedves. Na, hát olyan ezt teszem én. Nem azt teszem mindig, ami nekem kedves. Itt van az a pont, ugye értitek a szeretet, akkor már jobban szeretem, mikor már nincs senki előtte, csak ő. Ő van az első helyen. Ezért most az utolsó kérdést hadd szegezzem neked, és ezt ne hagyjátok válasz nélkül, hiszen az első kereszténynek tette föl Jézus, aki úgy megszégyenült, ó, hányszor szégyenültem meg Péter módjára. Nem úgy, hogy valakik előtt megtagadtam, hanem a cselekedeteimmel, az életvitelemmel, a gondolataimmal, a hitetlenségemmel. És akkor nekem is felteszi, hát szeretsz engem egyáltalán? Hát szeretsz engem? Jobban szeretsz ezeknél? Kérdezi Pétert, a dicsekvő Pétert, jobban szeretsz? És higgyétek el, itt van a titok nyitja. De mit kérdez Pétertől tulajdonképpen? A törvényt kéri számon. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. A törvényt kéri számon. Na igen, ám. És itt van bajban az én bűnös természetem, hogy nem tudom teljesíteni a törvényt. Az ember beleesett a sátán csapdájába. Belénk marta az önimádat mérgét. A sátán bukásának az oka, hogy önmagába gyönyörködött. Hogy mindenek fölé emelte magát. Nem ez az ember bukása. Nem ilyen vagyok én is. Nem ezért vannak a viszályok, a civakodások, a vezekedések. Nem ez az oka annak, hogy nincs igazi testvért szeretet a szívembe. És az Isten ezt kérdezi, szerest. Parancsolja, de hát hogyan szeressem? Hát úgy, hogy bennem lakik. A Szentlélek. Ne haragudjatok, hogy így fogalmazok most, de én így értem valahogy meg, hogy a Szentlélek Isten, aki adhatja nekünk a legdrágább kegyelmi ajándékot, a legmagasabb értékű kegyelmi ajándékot, ahogy Pál elmondja az 1 Korintus 13-ban szeretett himnuszában, megmutatom nektek a legkiválóbb utat. A szeretet. Az agapé, az isteni szeretet. És ezt tud engem hordozni, elvinni. Tehát a Szentlélek Isten mintegy a szívemből tudja imádtatni az Atyát és a Fiút. És akkor tudod. Akkor tudni fogod. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. És most még egyszer, hadd fejezzük be ezzel ezt a sorozatot. Hadd legyen ez előttünk, hogy ne adjuk fel, hogy a szívünkbe teljességre juthasson Krisztus. Mert akkor a szeretet jut teljességre, hiszen az Isten szeretet. És ha Krisztus teljességre jut benned, ha megtagadod magad, ha ő van az első helyen, ha imádod őt, mert imádatom méltó. Így mondja a Samária asszonynak, hogy az Atya imádókat keres magának, mert ő méltó arra, hogy imádjuk. Ő méltó, az Atya is, a Fiú is, a Szent Három. Egyigaz Isten méltó életünket. Ében csak még egyetlen dologra szeretném felhívni a testvérek figyelmét. Van-e annál nagyobb dicsőség, amit az Atyának a Fiú adott? A Biblia legmegrendítőbb mondata a Bibliában, hogy jó lehet ő a Fiú, és szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Gondoljatok arra véres küzdelemre, ami ott zajlott a Gecsemáné kertben. Atyám, ha lehetséges, múljék el a pohár, nem a szenvedéseket akarta elutasítani. A bűnnel nem akart azonosulni, ami végül elválasztotta őt az Atyától. Én Istenem, miért hagytál el engem? Értitek ezt a rettenetes drámát? Az Istenben belül lévő drámát. Te érted, és én értem, ez az isteni szeretet. És nem volt lehetséges. Erre mit mondasz? A Fiú, az Atya szeretete vitte őt a keresztre. Az Atya iránti szeretet vitte. Olyan meddig vihet el engem az Atya iránti szeretet? A Krisztus iránti szeretet. Gondoljunk ebbe bele. Hol tartunk ebbe? Gyermek vagy, ifjú, vagy már apakorú vagy a hitben. És ha nem, legyünk azokká, legyünk teljessé a Krisztussal, és akkor elérjük a Krisztus teljességét. A Krisztussal. Nem én, hanem a bennem lakozó Krisztus. És ő szentel meg, ő tesz szenté, az ő gyermekévé, és ő ajándékoz meg az örök élet drága ajándékával. Imádkozzunk. Uram, köszönjük drága igédet. Köszönjük, hogy van szabad a te népedhez még ma is. Szólsz hozzánk. Áldunk, Uram, hogy nem vontad meg tőlünk szent lelkedet, holott megérdemeltük volna a sok-sok engedetlenségünk, hitetlenségünk miatt. Köszönjük, hogy egyre inkább átéljük a te szereteted mélységét. Bár sokszor panaszkodunk, mint a Sion, hogy elhagyott engem az én Uram, de neked van válaszod, Uram. Vajon elhagyhatja-e az anya a gyermekét? Nem könyörül-e méhe magzatán? De ha ezek nem tennék is, te megígéred, Uram, hogy te minket soha el nem hagysz. A tenyeredbe véstél bennünket. Örök emlékeztetőr. Látjuk, Uram, két átszedett kezedet a Golgotán. Örök emlékezetőr. Vésted be fiat kezébe, hogy szeretsz bennünket. Bocsáss meg, amikor nem tudunk teljes szívből szeretni téged. Nem tudunk úgy imádni, úgy leborulni előtted, úgy dicsőíteni, áldani, ahogy megérdemelnéd. De könyörülj meg rajtunk. Nyisd meg, Uram, szívünket, nyisd meg, és tölts meg bennünket a te lelkeddel, a felülről való szeretettel. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Áldásra lesz fogható.
Hallgassátok meg Isten áldó igéjét. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus.